Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Őszintén Szólva Podcast, én pedig Kis Henriett vagyok. A mai beszélgető partnerem Rakoncai Gábor, akivel a kitartásról fogunk most egy kicsit bővebben beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntelek, Gábor, és köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést erre a beszélgetésre. Szia!
Én is köszönöm szépen, szia!
Szia! Én tavaly nyáron ismertelek meg téged személyesen, amikor meghívottak voltunk egy előadás sorozatra, te előadóként, én pedig hallgatóként, és egészen elképesztő volt a motivációs előadása, szóval annyira inspiráló volt, pedig tényleg azt gondolja az ember, hogy most én is ugye a hivatásomat, meg az eddigi tapasztalataimat tekintve, hogy tudod, én már sok mindent hallottam, meg láttam, meg tapasztaltam, mi újat lehet még adni, de olyan nézőpontból világítottad meg a te életedet, a te életfilozófiád, ahogyan te gondolkodsz, és ahogyan ez indult már gyerekkorodtól kezdve, hogy alig vártam, hogy megosszam a gyerekeimmel, szóval nagyon nagy hatással volt rám, és még nekik is inspiráló volt, pedig ők nem is személyesen közvetlenül tőled hallották, csak ahogy jegyzeteltem az előadásodon, elmeséltem nekik, és tényleg mint egy ilyen esti mese, most egy idézőjelbe, de jó értelemben vett esti mese volt számukra, holott már nagyok, mert rendkívül értékes gondolatokat fogalmaztál meg, és azt gondolom, hogy ezt minél több embernek érdemes hallania és tudnia róla. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy akkor most egy picit beszélgessünk, és ugye a kitartás az pedig azt gondolom, hogy stílszerű, hogyha a te személyedet nézzük, hiszen olyan csodás dolgokra voltál eddig is képes, és nyilván ez még nem egy lezárt történet itt az életedben, ami azt gondolom, hogy példaértékű. Úgyhogy igazából a kérdésem, az első kérdésem, az arra vonatkozna, hogy tudod, amikor gyerekek vagyunk, akkor, hogyha valamiért elfáradunk, vagy úgy elveszítjük a motivációnkat, akkor ugye úgy lelkesítenek bennünket, hogy ne add fel, légy kitartó, menj tovább, csináld, hogy neked ez elhangzott gyerekkorodban, illetve hogyha igen, akkor kitől hallottad ezt először? Emlékszel erre?
Hát én inkább azt... Tehát anyukámtól például én azt kapom vissza most így ennyi idősen, hogy ez így bennem volt, ez az egész, maga a kitartása, a hozzáállása, a maximalizmus, tehát ez így mondjuk így valamilyen szinten velem született, de azért, hogyha meg én egy kicsit így árnyalnám a dolgot, szóval ez nem hiszem, hogy ilyen kódolt az emberbe, hanem voltak körülöttem olyan emberek, akiktől ezt kaptam, vagy megerősítették. Hát én elég sokat futottam gyerekként, és szerintem az edzőimtől kaptam olyat, nem is így mondatokba, de hogyha valamit egy kicsit is elrontottam, tehát hogyha teszem azt, megnyertem a versenyt, de benne maradt 2 perc a távban, akkor ez tájfutás volt, akkor visszamentünk a helyszínre, és kielemeztük, hogy hol rontottam el, hol nem ismertem fel egy ösvényt, vagy nem tudom, egy jelleghatárt, hogy hol veszítettem egy picit. És mindegy volt az, hogy ez tényleg a dobogó tetején voltam akkor is, de hogy lehetne még jobban. Tehát ez a fajta gondolkodásmód, hogy lehet még jobb, és még jobb, és még jobb. És független attól, hogy lehet, hogy esetleg, tehát ez most legkevésbé se akarom nagyképpen, de még akkor is, hogy az ember magával versenyzik, és bár én ezt tovább akartam hozni, vagy tovább posztam az extrém sportban, mert azért ez itt leginkább az ember magával van versenyben, nem egy másik emberrel, nem a természettel. Illetve apai ágon a nagypapám volt olyan, hogy volt egy kis időszak, amikor be volt csípődve nálam a katonaság, és a pilóták, a vadászrepülőgépben a pilóták, és akkor így mondta, hogy hát igen, azok tartoznak az elithez, és akkor nem tudtam ezt a szót hova tenni, mi az, és hát visszakérdeztem, és mondták, hogy ők mennek a legdrágább eszközökkel, a leggyorsabban, meg minden, tehát ők valamilyen szinten az elit, és nálunk az ő apukája például vitézi rangot kapott, tehát így amúgy is volt egy ilyen misztikuma így ennek így a katonaságnak, és ezt ilyen kisgyerek fejjel, így nyilván így az ember nem tudja, hogy ez miről szól, csak valami izgalmas, fiús dolog lehet. De az a szó az egész beszélgetésben, hogy az elit, hogy ahhoz kéne tartozni, az így megragadt. És később az általános iskolás osztályfőnököm is szintén azt mondta, hogy is majdnem, hogy mindegy, hogy mi lesz a szakmánk, de azon belül törekedjünk arra, hogy mindig a tetején legyünk. hogy a legjobbak legyünk. Tehát, hogyha egy mindig ez volt a veszőparipája, hogy a cipő felső rész készítő leszel, akkor is a legeslegjobbnak kell lenned, és akkor az egy nagyon jó dolog, hogyha nem tudom én, ha sportolsz, akkor meg abban legyél a legjobb. És így valahogy így belém kódolod mindig azt, hogy amit csinálok, az teljesen maximus szinten, és szóval így ne elégedjek meg azzal, hogy ez már majdnem az, vagy ez így elég jó, vagy ez akár jó is lehet, vagy jobb, mint a szomszédé, hanem az emberben magában van egy bizonyos idealizált kép, és azt mindenképp azt elérje. És hát nyilván az ember pedig a legkegyetlenebb magával szemben tud lenni, a céleléréseket nézünk, mert az ember magának rakja fel leginkább azt a lécet, amit után vagy meg tud ugrani, vagy nem. Tehát valahogy így szerintem kívülről volt pár olyan ember, aki abszolút meghatározó volt, és egy olyan típusú gyereknek, mint amilyen én voltam, aki amúgy is azért törekedett arra, hogy legyen még jobb. Ott pont benyomott pár olyan gombot, ami jó volt, de még egy mondat esetleg, különben ez úgy néz ki, hogy szerintem nyilván voltak a környezetem olyanok is, akik pont lebeszéltek. Teljesen normálisan. Szóval szerintem inkább azon múlik, hogy ez a sok információ van körülöttünk, hogy az ember mennyire találja meg azt, ami előre viszi. Egy teljesen más példa, ez már egy olyan 6-8 éve volt, 6 éve mondjuk. Az Ultra Balatont futottam, az a 221-22 kilométer egyéniben, és az volt az első ultra távom. És bár több mint egy napig az ember futással tölti az idejét, és akkor még annyira kezdő voltam, hogy előtte mondjuk egy fél évvel futottam az első 100 kilométeremet, az előtt meg mindig csak 40-eket futottam, mindig csak maratoni szinteket.
Azért ezt tegyük idézőjelbe, ezt a csakot. Tudod, minden után... viszonyítás kérdése.
Igen, abszolút, de utána ezek ilyen edzőtávba átalakul nyilván, ha az embernek a 200-a célja. És futottam, és a Balaton felvidéken írtó meleg volt, tehát gyakorlatilag így az aszfalton néhány részen ott maradt az ember lábnyoma, a cipőnyom, és akkor a 70 kilométernél már ugye az embernek ugye azért vannak baj, ott már jönnek a fizikális problémák, és hát ugyanakkor meg még a tárnak csak a harmadánál vagy, és a kísérő, aki segített engem, egyik nagyon jó barátom, ő mondta, hogy hát olyan rekord meleg van, hogy a mezőnyben a mezőny hullik, vagy mondta, hogy hullanak, mint a legyek, vagy valami ilyesmi. Aha. És én ott voltam kis kezdőként, és akkor azok a profik, akik 10 éve futják ezeket a távokat, vagy 20, vagy egész életében, azok is hullanak, mint a legyek. És akkor, szóval ez nem biztos egy pozitív megerősítés, hogy csinálja tovább, hanem inkább az, hogy na, akkor most álljál meg, amíg nincsen baj, ez is egy szép eredmény, majd legközelebb. De én meg azt vettem ki belőle, hogyha a profik is hullanak, mint a legyek, én meg úgyis, oké, nem túl jó érzés, meg már fáj, de még mindig tudok futni, meg fel is fogom ezeket a mondatokat, mert mindent tudok mosolyogni is egyet, akkor nekem ez menni fog. És gyakorlatilag egy plusz egy olyan 80-100 kilométer elég is volt ez a fajta motiváció, utána újat kellett kitalálni, de igaziból talán még a negatív információból is ki lehet szedni olyasmit, ami közelebb visz minket a célunk felé.
A 6-7 évvel ezelőtt, sőt, most már 8, 2021-ben repülnek az évek, mivel coachként is dolgozom, kidolgoztunk pár szakemberrel egy olyan mentális tréninget, amit utánpótlás nevelésben, csapatsportokban, de egyébként egyéni sportokban is alkalmazható, csak mi ott teszteltük. Ez annó vízilabda utánpótlás volt, tehát dolgoztam 11-12 éves korosztályban, illetve most 13-14 éves korosztállyal, és egészen elképesztő a szórás a gyerekeknél a motivációt tekintve. Tehát azt látom, ugye ők fiúk, tehát most kis gyerekekről, azon belül pedig fiúkról beszélünk. Akikkel egyéniben dolgozom, ők általában ilyen sportolók, tehát ott vannak lányok is, fiúk is, de az más az egyéni képzés, mint vagy az egyéni coaching, mentális tréning, mint a csapat, hiszen ott vagyok velük folyamatosan. És hogy ez a szórás, ez alatt azt értem, hogy az a fajta belső erő, amit te is mondasz, hogy igazából ez megvan, tehát hozod, tehát ott van benned, ez nagyon-nagyon ritka. És hogy azt gondolom, hogy ha mondjuk visszafelé nézzük az időben, hogy akik nagy dolgokra voltak képesek, mondjuk most maradjunk a sportnál, mint ahogyan te is ezekkel az ultra maratoni futásokkal és expedíciókkal, tehát egészen elképesztő dolgokra vagy és voltál képes, hogy mit gondolsz erről, hogy ez elengedhetetlen? Illetve, hogyha nincs meg, akkor ki lehet-e fejleszteni? Mert gyerekkorban azt látom, hogy igazából, hogyha nagyon sarkítva nézem, akkor A. megvan benne, B. nincs meg benne ez a hozott képesség. Igen. Mit gondolsz erről?
Igen, és átmenet meg nagyon nincsen.
Nem nagyon lehet átjönni.
Igen, szóval ez kicsit olyan, hogy fehér meg fekete. Igen, az egyikkel kb. Ha az ember keres egy területet, ott szinte bármit el lehet érni, a másikkal meg szinte semmit nem lehet csinálni, mert az élet minden területéhez kell. Tehát akármi lesz a szakmája a gyerkősznek, akármilyen területen halad, de már csak egy pár kapcsolatot nézünk ott is, hogy tehát problémák mindig vannak, tehát olyan nincs, hogy nincsen. És az ugye bár az, hogy az ember feladatnak fogja fel a problémát, és meg akarja oldani, és mivel meg akarja oldani, ezért meg is fogja oldani, Vagy úgy van vele, hogy oldja meg valaki más, vagy majd holnap, vagy hát ha megoldódik magától, amiben nem nagyon szokott megtörténni, az úgy nagyon eldönti az embernek az életét, az élményét az életnek, ugyebár, hogy akiben ez nincs meg, az azt látja, hogy valakinek úgy magától működnek a dolgok, közben csak tesz érte. Úgyhogy az, hogy lehet a fejleszteni, szerintem különben lehet. Meg lehet találni olyan kis pontokat az embernél, ahol tud egyfajta önvizsgálatot nézni, tehát akár gyerekeknél is. Én az elég sok iskolai előadást tartok, én karitatív iskolai előadásokat, és akkor nagy részt azért különben erről van szó, és vannak olyan kis nyomópontok, amit lehet, hogy már mondjuk a szüleimet nem fog elhinni, mert bár ez a saját hazában senki se lesz proféta című dolog, tehát de vannak olyan kis pontok, amit esetleg egy tanár, egy edző be tud nyomni, és vagy egy másik iskolatárs, vagy nem tudom, barát, vagy ilyen kis fiatalkori kis kezdő párkapcsolat, és ott benyom egy-két gombot egyetlen mondattal, és utána az ember megtátosodik, és akkor eddig ment, nem tudom, így az élet, és utána indult így abban a pillanatban. Úgyhogy van ilyen, de nem egyszerű, meg nagyon kétélű dolog ez már, mert lehet olyat is, hogy már csak azért sem, mert nekem nem mondja meg senki, de bár ez azért elég erős úgy a mai világban. És még hogyha jó dolog, akkor is az elég sokunk, azt szoktam mondani, hogy kívülről jött információ, akkor azért se.
Aha. Az az érdekes, hogy amit még észrevettem a munkám során, hogy akár gyerekeknél, akár felnőtteknél is, hogy nagyon-nagyon sokat nyom alagyban az, hogy milyen önismerete van, tehát mennyire tudatos valaki, és hogy van egy ilyen tévhit ezzel kapcsolatban, hogy csak a felnőtt ember lehet tudatos, mert hogy ugye a gyerek tanul, meg ő még olyan kis kajla, meg még nem ért hozzá, meg stb., és akkor ébredezik, és akkor megérik. Hát én erre teljesen rá tudom cáfolni, mind emberileg, mind a szakmai berkekben, hogyha nézem, mert egész egyszerűen azok a gyerekek, akik ügyesek, tehetségesek, és teljesen mindegy, hogy most egy 12 évesről beszélek, vagy egy 21 évesről, vagy egy 17 évesről, a közös pont az, hogy elképesztő tudatosak. Tehát ahogy te is mondtad, hogy gyerekkorodban nem kellett igazából senkinek mondania semmit. Tehát hogy nyilván jól jött az, hogy mondjuk a tanáraid vagy az edzőid, amit említettél, egy mondattal inspiráltak, vagy adtak egy löketet, de ugye az már egy meglévő dologhoz adott hozzá. Ugye egy hozzáadott érték volt valamihez, ami alapból megvolt benned. És hogy azt látom, hogy tulajdonképpen egyfajta önkép is az, hogyha valakivel elkezdek dolgozni, és megkérdezem azt, hogy amit csinál, azt miért csinálja. Tehát magyarul megvan-e rá tudunk-e látni, ő rá képes-e látni a motivációra, mert képzeld el, hogy van, hogy nincs. Tehát, hogy hát igen, anyukám azt mondta, hogy jó, hogyha sportolok, jó, hogyha lejárok, és akkor gondolj bele, hogy egy csapaton belül van ez a kategória, meg van az, aki már most válogatott mondjuk 3 éve, mert ő tudatosan csinálja. Nyilván ez a csapat, ugye nekem az is volt feladatom, vagy az is feladatom, hogy a csapaton belül ezt egyfajta egységet tudjak kialakítani, hogy legyen egy közös nevezet. De hát van, akinek pusztán az a motivációja, hogy a játék kedvéért jár edzeni, mert tök jó érzés neki, meg szereti a meccseket. De ilyenkor ugye mindig a motiváció fontos, és hogyha az önkép az nincsen rendben, akkor egyrészt azt vettem észre, hogy a motiváció hiányzik, másrészt, mert tehát, hogy magyarul a kitartást, azt tudná indukálni, vagy tudná aktiválni az, hogyha megtaláljuk a motivációt. Másrészt pedig minden egyes meccs előtt, amikor rákészülünk egy meccsre, akkor meg szoktam kérdezni, hogy mi a reális elképzelésük arról csapatszinten, hogy milyen eredményt fognak elérni, mi az optimista, meg a pessimista verzió. Ugyanezt, amikor egyéniben dolgozom velük, mert csapatszinten is, meg egyéniben is dolgozom, megkérdezem egyéniben is. És egészen érdekes eredmények szoktak születni, hogy mennyire vannak tisztában önmagukkal, a képességeikkel. Mit gondolsz erről egyébként, tehát, hogy egy gyereknél ez, ha esetleg nem tudatos, de mondjuk megtaláljuk a motivációt, akkor az tud-e segíteni abban, hogy fejlesszük a kitartását?
Hát én mindig nyerni akartam, tehát így, én nem is tudom. Tehát így nekem szerintem nekem a második ez már olyan ciki volt, hogy otthon nem mondtam meg. Tehát így, holott a szüleimnek tehát nem sportoltak, teljesen mindegy lett volna, 26. vagyok, ha nem járok sportot, az is mindegy lett volna. De ez így, ez nem tudom, ez így fontos volt, hogy iskolai felvételi, hogy a legmagasabb pontszámmal kerüljek be. Tehát így, szóval semmi jöhet, pedig nem voltam egy jó tanuló, abszolút nem voltam jó, de nyilván, hogyha én oda bemegyek, akkor én legyek az, aki hoztam maximum. És nem tudom, szerintem igaziból ez én körülbelül azt gondolom, hogy ha ilyen szintű maximalizmus van valakiben, az egy nyilván abban van egy kicsit ilyen szűklátókörűség, mert nem biztos, hogy reális az. De mondjuk ezzel a fajta gondolkodásmóddal el lehet menni, amíg az valósággá lesz, tehát addig megteremtődik, mert ezt kiharcolja az illető. Tehát amikor elkezdtem a tájfutást, akkor nyilván nem egyből első voltam, de szép lassan mentem, és volt tényleg egy ilyen időszak annak a sportnak, amikor tényleg a dobogó voltam az egyetlen hely, és az tény, hogy mondjuk kétszer annyit edzettem, mint mindenki más az egyesületben, és hogyha valaki elkezdett még többet edzeni, azt látja az ember azért, akkor én elkezdtem háromszor annyit edzeni. Most ez nyilván gyerekként így működik, de mondjuk minél inkább profibb lesz a sport, ez nem csak ettől függ, hanem nagyon sok mástól is. Úgyhogy szerintem igazából valahol egy olyan smit kell benyomni a gyerekben, ami bekapcsolni, amitől önmagába felőred ez a fajta versenyszellem, és akkor az megállíthatatlan. Tehát az már utána majdnem úgy mindegy, hogy ki mit mond, akkor is megy felé. Tehát így valószínűleg, mint ahogy az elején szó volt erről, tehát nem bíztatni kell, hogy gyerünk, meg tudod csinálni, hanem még előtte van pár egység, és inkább azt kell elültetni benne, hogy ő akarjon valaki lenni, és maximum most az az út, hogy ő most sportol, és ezen belül mutatja meg, hogy ő lesz valaki. Tehát gondolom nálam az is szóba jött, hogy sportagozatos suliba írattam be, és a 30 fiú osztályba jártam, és akkor így, nem tudom én voltam, vagy 30-an, és akkor én voltam a harmadik legkisebb. Tehát egyszerűen tehát muszáj volt valamit rátenni a dologra, vagy az, hogy én vagyok a legnagyobb a családban, van 6 kisebb testvérem, most már mindenki felnőtt, de mindig volt egy olyan külső szülői teher, vagy ilyen elvárás, hogy legyen annyi eszed, meg neked legyen annyi eszed, meg te tud megcsinálni, meg mutass példát, meg vigyázz az öcsédre, meg mondd meg neki, meg mutass mindent, és akkor igazából én ezt nem bántam, hanem ilyen természetesen vettem, hogy akkor olyan dolgokat csinálok, amivel valamilyen szinten példát mutatok.
Uh-huh. Igen, ez egyébként fontos, amit mondtál, két dolgot is felírtam ide. Az egyik az, hogy ugye, hogyha a generációs mintákat nézzük, és mondjuk önismereti szempontból, akkor ott egészen elképesztő, hogy mennyire nagy jelentőséggel bír az, hogy valaki első szülött, másodszülött, vagy harmadik, sokadik szülött gyermek. Tehát, hogy nyilvánvalóan ez is megadja úgymond a kezdőlöket, tehát ugye, hogy előjárni, példát mutatni, megmutatni, elsőnek lenni, hiszen első szülött vagy, ugye ezek mind-mind beindíthatnak tudatlanul is bennünk olyan folyamatokat, aminek ez lesz az eredménye, hogy úgymond választasz, még ha nem is tudatosan, aztán később persze tudatosan valamit magadnak az életben, és aztán, vagy több dolgot is, ugye, ahogy haladunk előre, és aztán utána ez megvalósul. Tehát, hogy a hozzáállásod az a mögött, ez lesz ez az indítatás, hogy én megmutassam, mert én nekem példát kell mutatnom, most ezt tényleg tegyük idézőjelben, mert ez egy pozitív inspiráció is tud lenni. A másik dolog pedig, amit fölírtam, itt magamnak miközben válaszoltál, hogy tényleg mennyire fontos ezt tudatosítani a gyerekekben, hogy nagyon sokan későn érő típusok. Tehát, hogy az, hogy valakiben megvan a tehetség, akár egy sportágban, akár egy művészeti ágban, vagy a zenében, bármi, hangszeren, bármi, az nem biztos, hogy összetalálkozik időben a maga a tehetség, meg annak a kibontakozása. És ugye ezért is van az, hogy sok ilyen sportoló ugye úgy nyilatkozik a világban általában, hogy az, hogy pusztán tehetséged van, az egy dolog. De ugye számos olyan képesség van, ami szükséges ahhoz, hogy ez ki tudjon bontakozni, ki tudjon teljesedni, és meg tudjon mutatkozni ugye mondjuk versenyek formájában, eredmények formájában. És ugye itt is nagyon sokszor el tudják a szülők rontani azzal, hogy elképesztő elvárást tolnak mint teherként a gyereknek, amit a gyerek tudatosan nem érzékel, de azt érzékeli, hogy szorong, hogy lefagy, hogy nem megy úgy neki, mert ugye nem az ő belső vágya. És amikor meg nem jön az eredmény, akkor meg egy-egy anyuka vagy apuka mérgében azt mondja, hogy hát nem lesz belőled semmi, vagy hát ha így folytatod, akkor senki se lesz belőled. És hogy ezek a mondatok viszont nagyon károsak tudnak lenni, holott lehet, hogy a tehetség az ott van, vagy megmutatkozik az ügyesség, de ugye később érkeznek meg hozzá például azok a képességek, mint a kitartás. És nekem is például a saját gyermekem, a kisebbik, ő 14 éves lesz idén, és ő is 6 éve vízilabdázik, és a sportban akárhány edzője volt, egész kicsi korától látták, hogy egész egyszerűen erre született, tehát rendkívül tehetségesnek látták. Viszont vannak olyan dolgok, amiben ő még a gyermek ényét akarta megélni. Tehát nem volt ennyire tudatos, hanem ő szeretett suliba is járni, szerette a közösséget a suliban is, persze a csapaton belül is, egy nagyon erős egyesületbe járt, tehát nagyon komoly elvárásoknak kellett megfelelni, de ott is így igyekezett ezt így játékosan venni, miközben egyébként a legjobbak között volt. És ő is körülbelül egy éve érett meg arra, hogy tudatosuljon benne az, hogy nekem van egy olyan képességem, vagy képességeim együtthatója, ami másoknak nincs, vagy nem biztos, hogy megvan, és hogy én ezt tudom a saját javamra fordítani, és tudom magamban ezt fejleszteni. Ez nagyon érdekes dolog, mert van, akiben már egészen korán megvan, tehát a saját csapattársait is, hogyha nézem, volt, akiben ez már 10 évesen ott volt, vagy 9 évesen ott volt ez a tudatosság, és vannak ilyenek, mint például ő, aki későn érő típus, és az, hogy tehetséges volt, az egy dolog, vagy ügyes, de az, hogy most mi lesz belőle 10 év múlva, ahhoz még számos olyan más egyéb tulajdonság is szükségeltetik, hogy az ki tudjon bontakozni, és ezt már csak az idő mutatja meg, hogy ez így lesz, vagy nem. Mert ugye tudod, bejön a középiskola, ő is sportiskolába jár, nyilván a gimnáziumi sport ott fog folytatódni, de elképesztő elvárás van az oktatás részéről is, és tudod, sokan elvéreznek ebben, hogy ide is megfelelni, oda is, egyszerűen fizikailag képtelenség egyszerre két helyen lenni, tehát tanulni és megedzeni is. Egyre nagyobbak az elvárások mind a két oldalról, és valahol ezt látom a mai generációban a gyerekeknél, hogy itt vesztik el az önbizalmukat, vagy itt veszítik el azokat a képességeiket, amiket egyébként, hogyha mi felnőttek segítenénk, akár a tanárok, az edzők, a szülők, akkor meg tudnánk támogatni, hogy ezen át tudjon lendülni. Igen?
Meg szerintem az, hogy különben a sportot, hogyha most azt nézzük, akkor tehát azért lassabban jönnek vissza az információk, mint teszem azt, előveszem a mobilomat, és elkezdem pörgetni a különböző oldalakat. Uh-huh. Tehát, és igazából ez egy nagy kihívás. Tehát nekem még annyi mázlom volt, hogy a mobiltelefonom vagy középiskolában lett, de még azt sem nagyon lehetett mire használni. És amikor tényleg aktívan sportoltam, akkor gyerekként, akkor akkor egyszerűen, tehát ez egy nagyon izgalmas valami volt. Most ténylegesen azt gondolom, hogy a telefonban több mindent talál hirtelen, főleg egy gyerek. Uh-huh. És ugye bár több élményt kap egyszer itt fönt. Tehát most pluszban meg kell küzdeni ezzel is, hogy a sportban lehet, hogy mit tudom én, jövőre fog beérni ez az eredmény, vagy 5 év múlva fog beérni, és azért azt a gyereknek felfogni, hogy nem is lapátolunk bele az energiát, szépen lassan jönnek vissza az eredmény, de az igazi eredmény majd 5 év múlva derül ki, az ahhoz mi még felnőttként is nagyon-nagyon gyakran azért csak vagyunk, főleg egy gyerek. Tehát ott annyira mindent segíteni kell, hogy tudjon haladni ezen az úton, az nyilván nem egyszerű. És ahogy mondod, a középiskola, meg ahogy elindul, így színesedik a világ, így kinyílik a világ, akkor kb. 10-ből egy az, aki tovább tud menni hasonló intenzitással, mert egyszerűen más érdekes dolgok is szembe jönnek, és ott hagyják abban nagyon sokan.
Uh-huh. Igen, mert én is azt gondolom, hogy amit mondtál, hogy hogy így szűkebb látókörben mész, ugye ez tulajdonképpen a fókuszáltságot jelenti. Tehát, hogyha megvan a kitartás benned, akkor fókuszált vagy. Viszont ha fókuszált vagy, akkor azon az adott területen, amire összpontosítasz, amiben szeretnél eredményt elérni, akkor nyilván növeled az esélyét, hogy ott a legjobban közé jussál, vagy úgy mondod, felépíted, hogy akkor ugye itt a célok mentén. Van akinek, mit tudom én, a dobogós helyezés a cél, hogy valamelyik legyen, és akkor már nagyon boldog lesz, mert mondjuk évek óta csak 4.-5. helyen van. Van akinek az első hely, mert állandóan 2. vagy 3., tehát hogy ugye mindenkinél más a cél, és ugye ez is nagyon fontos, hogy és itt visszatérve ugye az az önképre, amit említettem, hogy ha reálisan meg tudjuk határozni, hogy most mire vagyunk képesek, és akkor megnézzük az optimista verziót. Nagyon fontos megnézni a pessimista verziót is, mert ugye az arra utal, hogy hol nem bízok elég önmagamba, vagy hol nem értékelembe csülöm önmagamat eléggé. Tehát ez is nagyon fontos ugye a coaching vagy a mentorálás szempontjából, hiszen ugye én is, amikor valakivel dolgozom, ugye felnőtteknél is, hát közép-felső vezetőkkel is, ha dolgozom, hát rengetegszer vannak ilyen hozott gondolatok, mondatok, amik elképesztő sérülést okoztak benne, és gyakorlatilag túl teljesíteni akar folyamatosan, tehát magyarul teljesen irreális önmagával szemben az elvárás. És ugye tudod, ez azért is fontos, mert hogyha jól belülüljük, tehát van egy egészséges, reális önkép, és jól bemérjük azt, hogy mi az, amit reálisan képes vagyok megtenni, akkor ott nincs stressz. Úgyhogy a gyerekeknél is, meg a felnőtteknél is mindig erre inspirálom őket, vagy mindig erre kondicionálom őket, hogy minden egyes helyzetben, teljesen mindegy az élet mely területén, ha megnézed azt, hogy reálisan mire vagy képes azon a területen, mint ahogy te is ugye nyilván megnézted, hogy oké, ez a reális, de ugye ezt szeretnéd elérni, és akkor emelted, ugye megnézted, hogy mi az optimista verzió, és hogy ez azért fontos, mert ott akkor nem kapcsol be a szorongás, tehát nincsen stressz abban a helyzetben, mert akkor ott az úgymond komfortos, és akkor onnan már ki tudja tűzni azt a célt, hogy oké, most ennyire érzem magam képesnek, de ide szeretnék eljutni, tehát feljebb, és akkor azon meg már lehet dolgozni, meg lehet nézni, hogy milyen képességeket érdemes fejleszteni. És azt gondolom, hogy ez azért rendkívül fontos, mert azért 30-40 évesen tudod, azért már kiütköznek ezek a gyerekkori problémák vagy sérülések, hogyha valakit nem megfelelően tudtak inspirálni, vagy motiválni arra, vagy támogatni ugye mentálisan arra, hogy afelé orientálódjon, amiben ő ügyes. És hogy ez rendkívül fontos, mert ugye az, amit te is mondtál, hogy neked még volt olyan is, aki, és én emlékszem az előadásodat is mondtad, hogy még azt is arra fordítottad, hogy inspiráljon, vagy vigyen előre, hogyha valaki le akart beszélni róla, mert te annyira tudtad, hogy te ezt nem fogod csinálni, de ugye ez feltételez egy rendkívül egészséges önértékelést, és nagyon sok emberben meg ez nincs meg. És hogy ugye én is én ugye mentális oldalról dolgozom ezen, hogy te ugye motivációs előadó is vagy, meg hát a saját életed egy példa, egy motiváció. Tehát, hogy valahol ez lehet közös pontunk, hogy abban segítünk, úgy azáltal, hogy mi magunk tesszük azt, amit szeretnénk, meg amire vágyunk, hogy másoknak is megmutassuk azt, hogy ezt el lehet érni. És az, amit ugye a te életedben eredményként elértél, az ugyanúgy másnak az életében önmagához képest is teljesíthető, tehát hogy legyen egy ilyen egy pozitív kép, mert nem mindenkinek mondjuk a sport, tudod, van, aki más területen szeret dolgozni vagy tevékenykedni, de azt gondolom, hogy ilyen értelemben ez egy és ugyanaz. És ami még nagyon megfogott, amikor az előadást tartottad, hogy azt hiszem pont az expedícióval kapcsolatosan, mint amikor déli sarkon voltatok, hogy tudtad azt, hogy ott nem fér bele az, hogy akár 1%-ig is kételkedjél abban, hogy ez tud sikerülni. Ha nincsen 100%-os hited abban, nem is hitez már, tudod, ez amikor már nem is hiszem, hanem egyszerűen tudom. Tehát tudom.
Igen,
akkor megborulhat a történet.
Így van, itt hinni kell abba, hogy az a cél, hogy ez a konkrétum bármi legyen, és az átvívva mindenkinek a saját életébe. Tehát, hogy ez a cél az létezik, tehát mint a déli sark, az konkrétan az egy létező helyszín. És én hiszek abban, hogy én képes vagyok arra, hogy innen, ahol most vagyok, én oda el tudok menni, el tudok jutni. És ez megvan, akkor nyilván akármilyen problémával, akadállyal, kihívással találkozik az ember útközben, mert nyilván nagyon sok van, mert maguk napi szinten van, akár 2-3 is, ami nagyon komoly, mert amit muszáj megoldani. Úgyhogy az ember az út közben abba fog kapaszkodni, hogy megyek a célom felé, és azt el akarom érni, és akármivel találkozok, akkor úgy állok neki, hogy meg akarom oldani, meg kell oldani, mert nincs más alternatíva. Tehát így ez a klasszikus, a feladás az nem opció. És én ebben a szempontból pedig, hát így akkor hívjuk így fókuszáltak, de azért van ebben egy ilyen kis szűklátó körülség is, hogy én vagyok annyira ilyen maximalista, hogy bele se gondoltam abba, hogy hány ilyen elvérezhet az az expedíció, és utólag pedig hát így látszódott, hogy azért tehát napokat töltöttünk, a 44 napos útból legalább egy szerintem egy 6-8 napot töltöttünk úgy, hogy annyira a késélén táncolt az egész, az elfogyó élelmiszer, az élelem, a vihar miatt az egyik csapatás nagyon lesérült, hogy mindenki nagyon lefogyott, fagyási sérülések, minden egyéb. Maga az ingerszegény környezet miatt kívülről nem tudsz beszedni már plusz inspirációt, tehát csak az van, ami a csapatban van, az meg folyamatosan amortizálódik, mert hát még a saját teste is elfogy ellenőrzted út közben. Tehát ez egy annyira brutális valami, meg annyira egy gyökkettővel halad az ember szépen előre, és nem a nagy semmi közepén, és másfél hónapig, tehát nem érzékeli azt, hogy hol tartok, hogy ez már a kétharmada a medencének, vagy most jön a forduló, akkor úszok vissza, már csak egy hossz van, tehát nincs ilyen benne, hanem egyszerűen végtelen az egész, tehát valahogy a végtelenben vagy, és abban próbálsz haladni, küzdeni előre. Gyakran 60-as szembeszélben, meg a mínusz 30-ban, hogy ott aztán tényleg az emberek mindent összpontosítania kell, hogy működjön. De viszont ebből lehet nagyon-nagyon nagyot tanulni, megmeríteni. Meg visszatérve itt az előző gondolatmenetre, szerintem az egy írtó jó dolog, nyilván ez a sportból tud legjobban kijönni, de más területen is, szerintem engem mindig érdekelt az, hogy mire képes ez a szervezet. Ez a testem, tehát ami így van, hogy és vajon meddig tudok vele eljutni, mi az, amit még ki tudok belőle hozni, és írtó nagy élmény, amikor az ember megtanulja, hogy legalább egy sportágon belül, csak a futást nézzük, és ott is csak egy bizonyos távot, hogy ott hogy tudom építeni a képességeimet, és mi az, amit ki tudok bele szedni. Tehát egyszerűen használni tudom, tehát hogyha mint egy autó lenne, hogy most innen az utcáról nézegetem, és kívülről milyen jól néz ki, vagy beülök és megyek vele, nem tudom én, kettes sebességben, nem tudom én, épp hogy csak, vagy pedig kiviszem egy versenypályára, és megnézem, hogy tényleg mi az, amit kibír hozni belőle, tehát egyszerűen mire van kitalálva. És én azt látom különben, tehát így az emberek nagy része azért általában, hogyha eljut odáig, hogy beül a kocsijába, ha most ez így a testtel kapcsolatban, akkor maximum elmegy vele a sarki közértig, amit már ezerszer így gyalogolt, és mindenki arra megy. Nagyon ritkán, nagyon-nagyon ritka az, amikor valakinek eszébe jut, hogy jó, hát ebből kb. Bármit ki tudunk hozni, és el lehet menni vele a világ végére is. Ez most nem expedíciós szempontból értem, hanem lehet ez akár üzleti bármilyen egy szempont, hogy azt mondom, hogy megnézem, hogy mire vagyok képes. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy hogy nem tudom én, itt megszülettem, itt már 90 év múlva meg garantáltan vége lesz az életemnek, és most nem tudom én, hol tartok, akkor az egészből mit tudok még kihozni, mi az az ív, amit le tud írni az életem, hogy mi az, amit tudok adni a világnak, a családomnak, önmagamnak, egyetem, hogy nyomot hagyjak így a világban, vagy ha már csak élvezni szeretném az egészen, de ugye azt milyen szinten tudom csinálni, vagy ha alkotni szeretnék valamit, akkor mekkora alkotást tudok magam után hagyni, akár információban, akár az, hogy tényleg másokat edz az ember, vagy tényleg mint egy szobrász, hogy alkot egy szobrot, és akkor
azt hogy megépíted az eszközt, amivel utazol, mert te legyen megalkottad.
Így van. Úgyhogy én igaziból, én gyerekként is én nagyon sokat foglalkoztam a középiskolában, vagy a gimnáziumban, amikor volt a felvétel, akkor megkérdezték, hogy nem tudom, az elmúlt három könyv, és akkor amit olvastam, és akkor mondtam, hogy melyik három könyv, és akkor így ránéztek, hogy az egyik tanár ismert abból az egyiket, és akkor mondta, hogy de hát ez mind három felnőtt könyv, de hát ez az egyiket ismerés, és hát ezt a felnőttek közül is csak a furák olvassák. Tehát a sok ilyet olvasok, akkor fura lettek. És én nagyon kilógtam a sorból, és aztán az egyik könyvben ilyen halála közeli valami orvosi könyv volt konkrétan, és hogy engem gyerekként is kiborított, hogy, és most is ez az ugyanúgy konstans megvan, nem tudom, 10 éves korom óta, hogy írtó rövid az emberi létezés. Tehát ez a 90 év, ez gyötrelmesen kevés, tehát miért nem 400 év vagy 800 év, tudod. És miért nem élhetünk át korszakokat, meg minden. És még így is, hogy nagyon gyorsan változik a dolog, de akkor is kevés. Tehát így ki tudsz tanulni mondjuk egy, vagy két, vagy öt szakmát, de többet nem tudod átszűrni a szakmákat, hogy mindegyikbe eltöltesz 10 évet, és akkor ez az, ami jó, és akkor na, az abban én leszek a legjobb. Hanem gyakorlatilag így válaszolnod kell valamit hamar, gyerekként, amikor még nincsen nagy tudásod, vagy mondjuk a szülők tanácsolnak valamit, de nekik is egy bizonyos területről van csak tapasztalatuk azért. És az ember válaszol, hogy megnézi, jó, esetleg módosít, vagy esetleg elindul 180 fokos irányba utána, de utána már úgy meg kell vetni a lábát, és már haladni kell tovább, és akkor már vége is van. És pont ez, hogy ennyire véges az egész létezésünk, pont ez az, amiből viszont van egy olyan fajta inspiráció, hogyha véges, akkor viszont felfoghatatlan, értékes is. És hogyha ennyire értékes, akkor viszont csinálni kell. Tehát akkor minden egyes napja értékes, mert ha ezt az egész távot nézik, a szakaszt, amiről beszéltünk, akkor abból egyetlen egy nap is egy nagyon komoly szelet, tehát mint egy ilyen torta szeletet néznénk, az egy nagyon komoly része a dolognak. De ha tovább megyünk, akkor meg a napokat is felosztjuk, akkor akár ez az egy óra is, amiről beszélgetünk itt, hogy egymásra időt szánunk most, tehát ez már nem fog visszaélni. Tehát így az egész életünkből azért ez egy matematikai kifejezhető számérték lenne, és ez nem jön vissza. És ugyebár ezzel tudunk gazdálkodni, hogy mire töltjük el az időnket, meg inkább ez az, ami fölött van, ezekről mi rendelkezünk. És az ember ezt majd tudatosan pakolja egy irányba, és akkor tényleg lesz egy nagyon szép íve az egésznek, ami egyrészt jó az egyének is, meg a környezetét is biztos, hogy nagyon fogja inspirálni. Vagy az ember ezt így, vagy így várja, hogy teljen az élete, és így, vagy mondjuk most nehéz egy helyzet, most azért sokan érzékeljük azt, hogy nem olyan egyszerű az élet, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, és most, tehát ebből is lehet azért tanulni, ebből is lehet változtatni, itt is vannak olyan dolgok, amiből esetleg talán följebb is léphetünk, meg úgy is kezelhetjük, hogy bemegyünk a sarokba, és megvárjuk, hogy valami történjen majd, de mi van, hogyha nem történik, mi van, ha 5 év múlva történik, akkor 5 évet kihagytunk az életünkből. Szóval ezek ilyen nagyon ilyen dolgok, hogy amikor az ember egy nehéz helyzetben van, akkor nagyon fontos, hogy akarja érdemben megoldani ezt a dolgot, és az ember igazából bármennyire is úgy érzik, hogy nem halad egyről a kettőre, de amíg így fejben, meg cselekedetben ott van, hogy haladna előre, addig is halad. Tehát addig mindig potenciálisan mondjuk egy konkrét cél felé akar haladni, akkor mindig megvan a célnak a 100%-os elérhetősége. Nyilván, amikor azt meghozza azt a döntést, hogy én most leülök, vagy oldjam meg helyettem valaki más, hogy hát a jövőre megoldódik magától, akkor lemond az adott célról, és akkor viszont az is végleges. Tehát így És ezek ilyen nagyon-nagyon pici kis döntések, hogy most honnan nézzük a feladatot, a problémát, és ugyebár minden egyes másodpercben hozzuk a tudat alatt is ezeket a döntéseket. És hát ebben nagyon fontos szerintem az, hogy hát így, amiről beszéltünk, tehát a gyerekkori sport az megmutatja azt, hogy amennyit belefektetsz, annyit azért nagy rész ki is fogsz belevenni, esetleg többet, ha még van tehetséged is, de mindenképp bele kell fektetned, bele kell raknod az energiádat, az idődet, az izzadságodat, a figyelmedet, minden egyebet.
Ez így van, ezzel egyetértek. Igazából két dolog is felmerül bennem, miközben erről beszéltél. Az egyik az, hogy a mostani generáció is, akik most mondjuk pályaválasztás előtt vannak, ha így fogalmazunk, akkor azt látom, hogy van egy tévképzet, amit szerintem még ilyen így a szocialista érából hozunk, tudod, hogy választasz magadnak egy szakmát, legyen az bármi, és akkor onnan mész nyugdíjba. És azt képzeld el, Gábor, hogy arra jöttem rá, az elmúlt két évben kezdett ezzel úgy, valahogy így jött szembe velem, hozta az élet azokat a fiatalokat, akikkel dolgoztam, de akár felnőtteknél is, tehát aki valamilyen, akár már vezetőbeosztásban lévő, akár hölgy vagy úr volt, és azért nem mentek a dolgai, tehát az volt a gyökere, az eredője, hogy iszonyatosan szorongott amiatt, hogy mi van akkor, hogyha ez nem fog menni? Mert hogy valójában ő ezt nem is akarja, vagy akarta ő ezt akkor, de most meg már úgy érzik, hogy lejárt a határideje, most ezt itt tegyük idézőjelbe. És hogy tényleg én is arra jöttem rá, hogy ha csak ezt a nézőpontot meg tudjuk bennük változtatni, tehát el tudják engedni ezt a térképzetet, hogy te neked egész életen el ezt és ezt és ezt kell csinálni, akkor mennyivel könnyebben választanának a fiatalok egyetemet, vagy valamilyen szakmát. Mert nem lenne rajtuk annak a terhe, hogy úristen, de hát itt akkor már most nem gondolhatom meg magam, érted, mert akkor mi lesz 10-15 év múlva. Mert hogy pont ez a lényeg, amit mondtál az életnek, hogy adott keretek vannak, nem tudjuk, kinek mennyi a kerete, ugye, mennyi kreditet kaptunk, van akinek 90 év, van akinek 75, bármennyi. Nyilván azt kívánom mindenkinek, hogy lehető legtöbb és olyan minőségben, ami élhető, de hogy egy biztos, hogy tudjuk, hogy meg fogunk halni valamikor. És ahogy te is mondod, hogy ha ez a nézőpont megvan, akkor felértékelődik az időnk. És hogyha meg már... Igen?
Tehát a legtöbb probléma onnan van, hogy azért itt legtöbben úgy futkározunk itt a valóságban, mint hogyha nem lenne vége.
Igen.
És innen nem is érzékeljük az értékességét, mert olyan mindegy. És néha tényleg mondjuk így, de most ez tényleg nincs értelmetlen dolog, de azért végül is valamilyen szinten értelem nélkül telik el akár 10 év is az ember életéből, és ez nyilván nem túl jó.
Igen. Sokan sodródnak, vagy úgy megtörténnek velük dolgok, de hogy valójában nem érzik azt, hogy én kezemben van az irányítás, én kormányozom az életemet, én irányítom, hozok döntéseket, választok, hanem úgy, hát legyen, aminek jönnie kell, legyen, ami lennie. Tehát így is lehet élni, csak ugye ott a kimenetel az nem biztos, hogy tetszeni fog. Ugye az eredmény. Viszont ha tudatosabban figyelünk, amit te is mondtál, hogy belefektetett idő, energia, az izzadság, a minden, amit beleteszünk egy olyan dologba, amire vágyunk, hogy szeretnénk elérni, akkor az ki fog fizetődni. És nagyon érdekes, ahogy te is mondasz, hogy mindenkinek ugye megvan a célja. Tehát, hogy például én is versenyszerűen úsztam, de később megmaradt maga az úszás, meg vízilabdáztam is, de igazából a vállam miatt inkább válsérülésem miatt inkább már nem vállaltam felnőtt korban a vízilabdát, hanem maradtam az úszásnál, és például én hosszú távúszó lettem. És amikor jött a világbajnokság, akkor előző évben nekem volt egy fúziós gerincműtétem, amit igazából nem volt sürgősségi, de én vállaltam, mert nagyon sokat utazom, tehát nemzetközi szinten dolgozom, és meg egyébként a magánéletben is szeretek utazni, és többször volt, hogy kisizületi gyulladás miatt egész egyszerűen nem tudtam elutazni, le kellett mondanom üzleti utakat, stb. És akkor elhatároztam, hogy jó, akkor ezt itt most helyre rakom, és akkor a gerincgyógyászomat megkérdeztem, hogy mi a hosszú távú megoldás, és akkor így kikerekedett a szemem, hogy Henny, hát mert ismert már évek óta, azt mondja, hogy a hosszú távú, mert elmondta a rövid távút, mert tudta, hogy én mindig abba gondolkodom, tehát tűzoltást tudott, hogy akkor jó, akkor lemegy egy 5 napos infúzió, és akkor utána mehetsz. De éreztem, hogy ez most egy ponton túl nem fog menni. És akkor kérdeztem tőle, hogy mi a hosszú távú megoldás, és mondta, hogy hát a fúziós gerincműtét. Mondom, oké, csináljuk, és mondta, hogy de ez egy nagy műtét, mondom, nem baj, csináljuk. És végig egy pillanatra nem volt bennem kétség, hogy ez a megoldás, és ez rendben lesz, és tényleg minden így volt, tehát tényleg minden bolygó úgy állt, hogy a lehető legsikeresebb volt, és ez november közepén történt, és következő évben volt ugye a világbajnokság itt Magyarországon, és én tudtam, hogy én arra fel akarok készülni, én ezt meg szeretném csinálni. És ugye, de azt is tudtam, hogy a protokoll szerint 6 hónap a felépülési idő. És én mondtam a gerincgyógyászomnak, hogy hát az a helyzet, hogy nekem januártól el kell kezdenem edzeni. Tehát azt most úgy képzeld el, hogy január első hetében így a létrán alig bírtam lemenni, mert hát be volt még feszülve a hátam. Nekem például ez volt a célom. Márciusban már indultam ugye az országos bajnokságon, ahol ugye tudod, az időmérések miatt nagyon fontos volt, hogy megúszuk a szinteket. De ugye ott nekem olyan értelemben végül is nem volt mérvadó, mert én a nyílt vízén akartam úszni, az meg 3 kilométer. És ugye ez a Balatonban volt, és nekem például az volt egy óriási eredmény önmagamhoz képest, hogy nem nulláról indulva, hanem mínuszból indulva, mert egy konkrétan egy nagy műtét után lábadozva eljutottam oda augusztusra, amikor volt a futamom, hogy indultunk 70-valahányan az én korosztályomban, és abból a 42. lettem, ami egy középmezőn. És nekem ez egy például egy óriási, én ezt úgy éltem meg, Gábor, mintha első lettem volna, mert tudtam, hogy honnan indulok. És itt szeretnék arra kilukadni, amit az elején mondtál, és nagyon egyetértek veled, hogy valójában magunkkal versenyzünk. És ez a nagyon fontos, hogy ez, én azt gondolom, hogy ha ez megvan ez a gondolat, és ez a nézőpont az emberekben, akkor sokkal olyan értelemben könnyebb, nyilván bizonyos esetben nem könnyebb, de hogy nem másokhoz kezdjük el hasonlítgatni magunkat, hanem megnézzük azt, hogy oké, én itt tartok, én innen hova szeretnék eljutni, mire vagyok képes. Ugye itt jön be a képbe a kitartás értéke, ugye ami a mai témánknak is a címe. Mennyire értékelem azt, hogy van egy olyan képességem, hogy ki tudok tartani, és hogyha nehézségeim vannak, akkor ott a külső segítség, ugye a környezet, akik megtámogatnak engem, és aztán utána el tudom érni azt, amit szeretnék, legyen az bármi. Ugye a te esetedben az, hogy első helyzet legyél, hogy elsőként tedd meg, hogy valamiben ugye, ahogy mondod, nyomot hagyjál, ugye másoknak, ugyanez az élmény, tehát ugyanez a megélés, csak ugye más orientációval. És ugye, amit én is ott megtanultam, én a Hosszú Katinkának az egyesületében edzettem, hogy a Katinka is ezt mondta, és neki is ez a gondolata, hogy igazából ő mindig önmagához képest, tehát ő önmagát akarja legyőzni. És amikor megvan az idő, akkor azt megnézi, hogy az egyébként nemzetközi szinten mit jelent. Dobogót jelent, második helyet jelent, harmadik, érted? És én azt gondolom, hogy ha ez a szemlélet ez meg tud, vagy gyökeret tud verni az emberekben, akkor ez már óriási segítség lehet abban, hogy a kitartást, mint képességet, vagy mint erényt, azt tudják magukban aktiválni, és tudják hasznosítani, mert az életünk során rendkívül fontos, hogy kitartók legyünk. És tulajdonképpen, ami most történt ugye veled, hogy elindultál, és aztán ugye az időjárási körülmények között, meg számos egyéb tényező miatt nem tudtad befejezni, vagy végigcsinálni azt a távot, amit szerettél volna a szubbal. Ott tulajdonképpen, ugye itt, hogy most beszéltél, ugye fogalmaztál úgy, hogy feladni, fogalmaztál úgy, hogy lemondani valamiről, én pedig ugye felírtam magamnak harmadiknak az elengedést. Hogyha belejelzel ebbe, akkor a te esetedben most melyik történt meg?
Hát vissza fogok menni, úgyhogy
tudom.
Jó, hónapnak fogom föl. Nyilván, tehát sport szempontból, tehát ez egy bukás, mert A pontból B pontba el akartam jutni, és nem jutottam el B pontba, tehát a célig. Akkor meg olyan dolgot csináltam, amit tehát ezzel lehet árnyalni az egészet, hogy kicsit térbe helyezni, ugyebár egy másik nem csinált, ugyebár ez egy prototípus eszközzel csinálja, egy hajóval, amit saját magának épített, szóval tehát nagyon, meg azért tényleg itt nagyon-nagyon ki volt szentízve sok minden, tehát itt sok mindennek kell működnie, hogy működjön az egész, vagy hát kb. Mindennek kell működnie, és pár dolgot ki kellett tapasztalni, ami most kiderült, hogy mind kell változtatni egy picit, hogy megműködtethetőbb legyen az egész. úgyhogy látok realitást arra, hogy egyetem meg lehet ezt majd valósítani. De olyan szempontból meg nem tartom bukásnak, hogy igazából, hogy az ember megy és küzd előre, főleg ha olyan dolgokat akar megvalósítani, amit előtte nem, vagy tényleg a bolygón más nem, akkor azért számolnia kell azzal, hogy potenciálisan hatalmas az esély arra, hogy el fog bukni. Tehát ott, az olyan, mint az ultrafutó verseny, amikor ott vagyunk a rajtkapunál, nem tudom, 200-an, mindenki tudja, hogy csak 70 ember fog beírni. És nem azért, mert az a 200 ember ne lenne felkészülve, ne éveket ne a futásba ölt volna, de ha aznap ő nem, tényleg nem 100%-osan fókuszál, csak 97%-osan, akkor ő valahol, nem tudom, 160 kilométernél meg fog állni, vagy elviszi a mentő, vagy infúziót kap, vagy bármi egyéb. És nagyon kicsi az, akik tényleg végig mennek, és akkor még nem is arról beszéltünk, hogy kik harcolnak a dobogóért. Úgyhogy, hogyha az ember ezt tudja jól, amikor egy ilyenbe belevág, nyilván nem azért vág bele, hogy megpróbálja, nyilván akarja az eredményt, mert azért indul el, de benne van ez az egészben, és szerintem így főleg utólag leginkább az a fontos, hogy az, hogyha az ember megy előre, és valamiért padlót fog, akármi miatt, maga miatt, kívülről bármilyen valami átalakult, nem úgy jött össze, az végül is nem baj. A lényeg az, hogy ha már padlót fogtunk, hogy föl akarjunk állni, és föl is álljunk, és tovább menjünk. Mm-hmm. És ez viszont, tehát a padlót fogni, az nem biztos, hogy rajtunk múlt. De az, hogy fölállok-e újra, és tovább megyek, az viszont tényleg csak rajtunk múlik, tehát ott nem lehet mutogatni senkire, hogy miatta nem megyek tovább, hanem az ember maga hoz egy döntést, hogy tovább akarok-e menni, vagy azt mondom, hogy ez a feladat, ez fölém nőtt, és én pont emiatt akarok visszamenni, hogy egyszerűen nem nőhet fölém, mert az egy hatalmas luxus lenne, hogy most ennyi idősen egy ekkora bukott célt hagynék az életutamban. Tehát azt, hogy ezt én cipelném, nyilván megmagyarázom magamnak, hogy miért, mert nyilván az emberek leginkább akkor, tehát most így a környezetem az nyilván akkor nyugodna meg, hogyha nem mennék, mert amúgy is tök lehetetlen, és teljesen őrültség, és stb. De önmagamnak, tehát ez egy magamnak feltett léc, amit meg kell ugrani, és hogyha nem ugrom meg, akkor az én, nem tudom, plusz 50 évemre előre menő motivációk, meg mindenem rajta lesz ez a lenyomat, és teljesen más irányba fog haladni az életem, ha csak egy hetente egyszer jut eszembe, akkor is, mint hogyha ha visszamegyek, és azért is, és szembenézek vele, és megcsinálom, akkor viszont egy totál nagy motivációt fog adni, hogy egy olyan dolog is, amiben belebuktam, amiben beletört a bicskám, hogy fogalmazom bárhogy, még oda is vissza lehet menni, és még azt is meg lehet csinálni. Tehát ilyen szempontból ez egy ilyen, ez egy szükséges lépés, hogy az ember visszamegy, és különben nyilván vannak olyan dolgok, amit el kell tudni engedni. Tehát bennül az ember egy mozifilmben, ami borzasztó, akkor nem kell végignézni. Vagy egy könyvet, egy ilyet olvasom, amit nagyon nem oké, akkor félre kell tudni tenni, hogy nem kell még egy 3 napot olvasással tölteni, hogy azért is kipipáljam. De ami az embernek nagyon fontos, amit belül érez, hogy ez fontos, azt igenis végig kell vinni, és hogyha nem jön össze, akkor újra, és hogyha 10-szerre se jön össze, akkor 11-szerre, és már előbb-utóbb úgyis össze fog jönni. És ez igazából szerintem ilyen elkerülhetetlen, tehát így az embernek igazából mindig önmaga előtt kell megállni, akkor tud megállni mások előtt is. Mint ahogy mondtad, hogy az ember a maga idejével akar versenyezni, és utána az valahol a nemzetközi mezőnyben is nyilván mérhető, akár átszabja a nemzetközi eredményeket is, de igazából az ember magának tartozik elszámolását. Tehát amikor az ember lefekszik este az ágyba, az, hogy jó edzést csinálta, vagy csak olyan után, hogy valamit, az csak ő tudja. Tehát, és ezt nem tudjuk kikerülni, mert magunkat nem tudjuk becsapni. Ugyebár viszonylag intelligensek vagyunk, tehát azért kifogásokat tudunk gyártani bőven elég jól, de becsapni sose tudjuk önmagunkat, azért az ember szerintem önmagának tartozik egy olyan fajta elszámolással, hogyha vettük ezt a ideális esetben ezt a 90 évet, ennek tényleg egy olyan íve legyen, amire az ember azt mondja, hogy igen, én ezt tudtam kihozni, ebből a 90 évből ez volt a maximum, az volt a legszebb, a legjobb, és az így vállalható. És ne az legyen, hogy hát igen, itt volt 6 év, ott 20 év, ott 2, 10, ami hát igen, ott akkor, és akkor elkezdi magyarázni, ott éppen gazdasági válság volt, ott éppen a szüleim, ott éppen a gyerekem.
Jönnek a kifogások.
Igen, a szomszéd, ott éppen nem tudom, mit csináltam, és ott meg az jó ötletnek tűnt, de mégis mégse volt az. Szóval, mert akkor én ugyebár művészeti sülőbe jártam, és akkor a egyetemben mindig volt egy ilyen szobrász kipakolás hetente egyszer, két hetente egyszer, meg volt adva egy adott feladat, megépítettem egy szobrát, kiraktuk hétfő reggel a kiállítótérbe, és igazából egymást lepontozták a kiállított tárgyak, tehát nem is kellett osztályozni, ez 4-es vagy 5-ös, amelyik egyértelműen látszott, hogy melyik a jó, melyik a kevésbé. És nagyon fontos volt, hogy ezek úgy megálljanak, tehát egy szobrot nem szoktam magyarázni, én ezt azért csináltam úgy, és a hátja azért nincsen befejezve, tehát ilyen nincsen. Egyszer körülsétálja az ember, megnézi közelről a táblából, és látszik, hogy hat vagy nem hat. És nyilván vannak olyan szobrok, amik 1000 év múlva is hatnak, és mindenki azt mondja, hogy azt a mindenit. Meg van olyan, amit tényleg úgy el kell magyarázni, meg úgy megkérdezi, hogy ez most mi volt célja valószínűleg az alkotónak, hát javulják. Nem mondja, akkor talán félig értem, és hát az emberi élet azt nem lehet magyarázni, tehát annak egyszerűen...
Az önmagáért beszél.
Önmagáért beszél, annak világítani kell sötétben, hogy másnak.
Igen. Köszönöm. Végezetül az a gondolat fogalmazódott bennem, hogy tényleg milyen szépen levezetted, és válaszoltál is arra a kérdésre, amit végül is nem is kell feltennem, hogy mentálisan hogy élted meg, mert hogy ugye volt egy racionális része ennek a mostani expedíciónak, ahol úgy mondtad, hogy ez egy bukás volt, mert ugye ez egy matematikai képlet levezethető, A-ból B-be el kell jutni, nem sikerült, kész pont. De ugye mentálisan képes voltál arra, hogy felmérd a helyzetet, és elengedted a történetet. És én erre emlékszem, hogy amikor a rádió műsorban hallottam, ugye volt egy hosszabb interjú veled, egy reggeli műsorban pár héttel ezelőtt, akkor ezt tetszett nagyon, hogy amit mondtál, hogy tehát hogy egyértelműen ez fogalmazódott meg bennem, hogy te ezt el tudtad engedni, és hogy ez mennyire fontos, hogy belül mentálisan rálássunk tisztán arra az adott helyzetre, hogy persze van egy racionális része, hogy azt hogy élem meg, abból a nézőpontból ez egy bukás volt, és aztán ott van a másik része, hogy de el tudtam engedni. És azáltal, hogy el tudtam engedni, tudok újra erőt meríteni, újra időt, energiát belefektetni, hogy újra neki lendüljek. És ugye itt jön a képbe az egésznek az íve, amit te is mondtál, az életünk, és ami a témának is az egésznek az íve, a kitartásnak az értéke. Hogy amikor racionálisan, észszerűen azt látjuk, hogy valami nem sikerült, mert egész egyszerűen nem tudott az eredmény megszületni, amit kitűztünk célként, akkor is meglegyen bennünk annak az adott helyzetnek az elengedése, ami nem azt jelenti, hogy lemondok róla, nem azt jelenti, hogy feladom, hanem azt jelenti, hogy észszerűen gondolkodva, mentálisan felkészülök egy újabb megmérettetésre. És ez az élet bármely területére igaz, tehát ugye nálad ez most ugye itt jött ki ebben a helyzetben. És záró gondolatként, vagy kérdésként azt szeretném neked feltenni, hogy amikor ilyen nagyon-nagyon nehéz, teljesen más módosult állapotban vagy, tudatállapotban vagy, akkor van-e valami neked, valami olyan, úgymond Jolly Jokered, lehet ez egy gondolat, egy szó, bármi, ami egy tisztánlátást ad, mert nyilván ez egy teljesen más mentális állapot.
Igen, hát amikor nyilván nagyon nehéz, teszem azt, most ez mindegy, hogy óceán, vagy sarkvidék, vagy bármi, tehát vihar van, tehát az ember nem akar benne lenni, és úgy napokig tart, és nem jó, és magasabb a veszélyfaktor benne, mint éppen a optimális időjárásban, akkor mindig abban szoktam kapaszkodni, hogy ez időleges, tehát úgy az elfog. És szerintem tehát olyan nehézség nincs az emberi életben, ami konstans, nem már az életünk végig el lenne. Tehát lehet, hogy 2 óra múlva, lehet, hogy 2 nap múlva, lehet, hogy 2 hét múlva, lehet, hogy 2 év múlva, de idővel ez változni fog. Tehát, és bárki visszanézze a nagyobb nehézségekre az életében, mindig átmeneti volt, mindig változott, és mindig megoldódott. Vagy nem megoldódott, de elmúlt az a fajta, hogy kint a töltés, egyszerűen változott. Viszont, hogyha meg ez egyfajta kapaszkodó, ez segíti azt, hogy az ember átviszi egy nehezebb helyzetet, viszont hogyha meg fel is akarjuk használni ezt a nehezebb helyzetet, akkor meg érdemes arra gondolni, hogy az ilyenfajta helyzetek, tehát mondjuk egy vihar az óceánon, tehát ott lehet megtanulni hajózni. Tehát amikor minden ideális, abból az ember nem fog tanulni. Ott lehet olyan felvételeket csinálni, hogyha, de most mondhatom tényleg a Grönland átkelést, és ott a 29 napos útból volt egy 4 nap nagyon komoly viharunk, akkor csináltam 3-4 olyan fotót, ami bekerült ők is a médiába, hiába csináltam több ezer fotót, meg videót, azok nem olyan érdekesek, mint amikor tényleg látszik, hogy ott annak tétje volt. És ha így visszagondolunk az embernek a nehezebb szakaszokra az életünkben, arról szoktunk beszélni, tehát egyetlen arra emlékszünk, amikor minden ideális, tehát ez a ki van kövezve az út, valaki segít, hogy arra tessék menni, és ott tessék vigyázni, kicsit balra tessék fordulni, meg háttérzen szólni minden, tehát abból se nem tanulunk, sőt az agyunk még csak emlékezni se fog rá, amikor van egy jó kemény szituáció, amiben tényleg aminek tétje van, amiben helytálltunk, amit már vagy csak túléltünk már az is, de esetleg még változtattunk valamit, tehát még fejlődtünk is bele, azt fogjuk elmesélni, hogy amikor 15 éve az a helyzet volt, és akkor baromi nehéz volt, de akkor váltottam erre az életpályámon, mert eljöttem, hogy az már nem működik, és azóta viszont milyen jó, hogy ezt meghoztam, ezt a döntést. És ezekből lesznek a sztorik, ebből tud meríteni majd egy gyerek, ebből tud meríteni a környezetünk, így mi magunknak inspirációt is ebből tudunk előszedni folyamatosan. Úgyhogy ha innen nézi az ember, akkor meg tudja változtatni, vagy meg tudja fordítani ezt a helyzetet, és a minél nehezebb egy helyzet, annál potenciálisan, annál nagyobb lehetőség van benne valamilyen téren. Egyrészt a fejlődésre, ez a teljesen közhely, de nagyon igaz, szerintem ez a mindenki egyetért, hogy ez a ami nem olyan megerősebb, hogy ezt ténylegesen attól tudunk edződni, és attól tudunk, azok tudnak rajtunk változtatni. Nekünk a suliba, a művészeti suliban mindig azt mondták, hogy melegben nincs alkotás, és akkor én még először támáztam a középiskolában is mondták, és akkor én megmutattam, hogy ha lecsavarják a radiátort, hogy megfázik a modell, hogy miért mondják ezt, és aztán később raktam össze már az egyetemen, hogy hát ez azt jelenti, hogy amikor ideális minden, amikor nem kecsánk semmit, abból nem is fejlődünk. Uh-huh. Amikor egy kicsit úgy nem optimális a helyzet, akkor az ember azért a nagy rész az embereknek azért elkezd azon gondolkodni, hogy akkor azon hogyan lehet változtatni. És onnantól már elindul valami.
Abszolút egyetértek egyébként, mert az, hogy átmeneti valami, hogy időleges, ez tényleg egy rendkívül fontos nézőpont. És az emberek számára, hogy ez rengeteget tud adni, és hozzátenni a kitartáshoz. És azért mosolyogtam közben, hogy mondtad, mindamellett, hogy egyetértettem, mert nekem is annak idején egy kedves ismerősöm mesélte azt a történetet, ahol egy király volt, akinek voltak jobb meg rosszabb napjai, erről szól, nem is a történet a lényeg, hanem ugye az volt a konklúzió, hogy ez is elmúlik egyszer. És hogy nekem például ez, és hogy a kettő az hasonlít, amit te is mondasz, hogy én is, hogyha egy kicsit nehezebb helyzetbe kerülök, vagy olyan ponton van az életem, amikor nem nagyon látom, vagy egy dilemmában vagyok, akkor, vagy akár fájdalmam van testi lelki, akkor nekem például ez a gondolat segít, hogy ez is elmúlik egyszer. Szóval, hogy minden átmeneti.
Ez az alapja, hogy ez is elmúlik, mert semmi nem marad ugyanúgy, tehát ez
egy... Hál' Istennek, nem? Mert minden változik, ugye egy dolog állandó, a változás.
Igen, és akkor amiben szerintem ilyenkor az ember néha-néha belerak egy kis tudatosságot, akkor viszont azzal jó dolgozni, hogy viszont mint lehetőség is elmúlik. Tehát mint amiből tudunk változni, meg tanulni, meg fejlődni. Tehát, hogy tehát maga nehézség jellege az el fog múlni, de a lehetőség jellege is, és az viszont a lehetőség jellege az viszont megismételhetetlen, és lehet, hogy 5 év múlva jön egy ugyanilyen nehézség csak az ember életébe, és lehet, hogy 2 év múlva már valamilyen szinten már vágyni fogunk rá, hogy ha jönne egy olyan, amikor tényleg kipróbálhatnám magamat. Aztán persze jön, és akkor az ember nem akar benne lenni, de fontos azt nézni, hogy mivel ez is elmúlik, hogy a lehetőség is elmúlik, és emiatt viszont az ember csinálja. Tehát mint bármit, tehát ez az óra elmúlt, következő, és vagy kihoztam belőle azt, amit most ki lehetett hozni, vagy nem. És és ez a belső fajta motiváció, amiről is itt beszélgettünk, az meg folyamatosan mi alakítjuk, és vagy folyamatosan fölfelé építjük, vagy folyamatosan lefele pofozzuk. Úgyhogy ez nagyon-nagyon finoman is, tehát nagyon kis apróságokkal is, hogy az ember azért is neki megy, azért is megpróbál rajta keresztül menni, hogy is megpróbálja megoldani, vagy azért is megpróbálja kikerülni. Csak egy ilyen vicces példa ez, hogy én nagyon nem tudok focizni, tehát én a futással jól el voltam, kroplabdával jó voltam, úgy így, ahol versenyeken voltam páron, meg sziklafalat másztam viszonylag sokat most az elmúlt időszakban, vagy ilyesmi, de például a foci az nekem az a momos, tehát így mindent itt ért hozzá, de nekem nem túl gyors, tehát egyszerűen. Viszont helyezkedésben mondjuk elég jó vagyok, vagy jó voltam, tehát most ilyen általános alsó tagozatot nézni. És akkor napi 3 tesi óránk volt, és akkor a harmadik gyakran volt valamilyen labdajáték. És akkor, amikor néha bejött a foci, ez mondjuk ritka volt, de akkor én hihetetlen mennyiségű edzésbe levittem, tehát én folyamatosan mozgásban voltam, de mivel nekem a labda az veszélyes volt, mert megrúghatnak meg minden, és tényleg 10 éves gyereknek kell elképzelni szintjét, de én azért mindig úgy futottam, hogy lehetőleg egy játékos legyen előttem, vagy a labda is köztem, tehát tutilne kapja a paszt. És egyszer az egyik edző kifigyelte, vagy tanár, hogy én futok a legtöbbet, és hogy ugyanennyi munkával én lehetnék a legjobb is, mert az összes labdát megszerezném. És én ugyanakkor a munkával, amivel viszonylag lett volna esélyem, hogy ott jó legyek, ugyanazzal a munkával elkerültem az összes lehetőséget is. És utána később ebbe így belegondoltam, hogy mégis az élet az nagyjából ilyen, tehát nagyjából hasonló menúval meg lehet oldani egy dolgot, meg le lehet gyártani az indokokat, hogy miért ne kéne nekem ezt megoldani. És utána az ember évek múlva is még magyarázza, tehát sőt, majd nem nagyobb lesz az ára. Mert az ember keresztül megy rajta, akkor lehet, hogy pár perc alatt megoldja azt a dolgot, de ha elment mellett, akkor lehet, hogy 5 év múlva is még fogja magyarázni, hogy miért nem sikerült. És úgy már luxus, most visszatérve nekem egy most a félbe hagyott expedíciómra, tehát így már egy luxus lenne ezzel így jönni menni. Nyilván az is más lenne, hogyha ha nem lehetne változtatni olyan pontokon, és akkor öngyilkos küldetésebe nem kell belemenni, de ha lehet rajta változtatni, megvan rá lehetőségem. Fizikálisan, mentálisan, nem tudom én most, felszerelésben, szponzorációban, minden egyébben, akkor valami szinten kötelességem nekem arra menni.
Köszönöm szépen. Nagyon sokat tudnék még kérdezni, meg gondolom te is beszélni ezekről az élményeidről, de ugye az időnk is véges, ugye ahogy beszélgettünk róla, mint hogy az életünk is, és igen, azt gondolom, hogy valahol azok a nehézségek, amik jönnek az utunkba, azok egyúttal lehetőségek is, hiszen ugye a komfortzónánkon kívül esnek, és ugye ami a komfortzónánkon kívül esik, az, hogyha bővítjük a komfortzónánkat, akkor ugye belső körbe kerül, és ezáltal tudunk fejlődni, többé válni. Tehát mindenképpen érdemes abban gondolkodni, hogy ugye értékes az időnk, tehát éljünk vele, gazdálkodjunk vele jól, és ehhez itt tud kapcsolódni ugye a kitartásnak az értéke, hogyha ezt a képességünket használjuk és fejlesztjük, akkor csodaszép dolgokat tudunk megélni, és hatalmas értékké tud válni az egész életünk, illetve nyomot tudunk hagyni a világban, ahogyan te is fogalmaztál. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy elfogadtad a felkérést, és hogy beszélgettünk erről. Én bízom benne, hogy a kedves hallgatóknak is nagyon hasznos volt ez a beszélgetés, és hogyha meghallgatják, akkor tudnak inspirálódni belőle, illetve akár egy-egy gondolat is lehet egy-egy impulzus az önismereti folyamatukhoz. Úgyhogy én, Gábor, még egyszer köszönöm neked is, és a kedves hallgatóknak is a figyelmet. Most pedig elköszönök, minden jót kívánok nektek, sziasztok!
Köszönöm szépen, sziasztok, hello!